Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai istentiszteletünk igehirdetési alapigéjét, amint feljegyezve találjuk Pál apostolnak a Tesszalonika-beli gyülekezethez írott első levele 4. fejezetében, a 13. verstől a 18-ig a következőképp. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az egyházi esztendő utolsó szakaszába lépve, ítélet vasárnapjával, nagyon különös hangulatú az az istentisztelet, az igékkel, az énekekkel, ami ezen a mai napon itt, a mi közös élményünk, ahogy együtt vagyunk az Isten házában. Hiszen egy olyan időszak felé fordítja a figyelmünket a mostani vasárnap és az előttünk álló néhány nap és hét, amelynek a kimenetele, a megvalósulása örök titok. Örök titok mindenki számára, és ahány ember annyiféleképpen próbálja meg elképzelni, megélni, annyiféleképpen próbál meg felkészülni rá, tisztában lenni azokkal a dolgokkal, hogy miként haladjon, éljen addig, hogy aztán ami akkor elkövetkezik. Az valóban az evangéliumnak, a hitnek a reménysége szerint valami pozitív kimenetel legyen, valami megújulás, egy csoda, egy újnak a kezdete, amelynek soha nem lesz vége. És pont azért, mert ezt nagyon sokféleképpen képzeljük el, nagyon sokféle megfogalmazása van ennek, éppen ezért nagyon különös, nagyon sokszínű ez az ünnepi időszak. Hiszen helyet kap benne, ahogyan ennek a mai vasárnapnak a neve is mondja, az ítélet. Mindaz a képzet, ami ezzel összekapcsolódik. Helyet kap benne a reménység, helyet kap benne az örök élet, az a ragyogás, az a fény, az a dicsőség, ami a teljességnek a szimbóluma. Ez mind-mind egyben ott van ezekben a napokban, ebben az időszakban. És ahogy elkezdődött ez a mai istentisztelet, ahogy hallottuk, énekeltük az énekeket, hallgattuk az igéket, egy kicsit olyan képzeletünk, olyan társításunk támadhatott eddigi élményeikkel, gondolatainkkal, mint amikor egy hatalmas tablót nézünk, ahogy talán évszázadokkal ezelőtt megfestették az utolsó ítéletet. Talán Hieronymus Bosch egészen különleges triptihonjai, hármas oltárai jelennek meg a szemünk előtt a maga kuszaságában, vagy kavalkádjában, vagy az a csodálatos freskó, amely az utolsó ítéletet ábrázolja, amit a Sixtus kápolnában lehet látni, ami oly közismert, és az a forgatag, az a dinamizmus, az a megfoghatatlansága jellemzője, egy kicsit nyugtalanító az egésznek a tónusa, mi is fog akkor történni. Jobb igéje, Jézus szava, Pál apostol tanítása, az énekeknek a mondandója, a gondolatvilága ezt a nagyon sokszínű, nagyon dinamikus tablót állítja elénk. És nekünk valahogy ebből ki kéne úgy lépni, föl kéne úgy egyenesedni, hogy mégis ez a végső dolgok felé való tekintésünk ne ezzel a bizonytalansággal, ne ezzel a sokszínűséggel legyen tele, hanem ez legyen egy egyirányú reménység, legyen egy olyan jövőkép, amely kikristályosodik előttünk, és amely titokzatossága ellenére mégiscsak vonzó, mégiscsak teljességet ad, mégis arra hív bennünket, hogy ezért jó hinni, ezt jó remélni, ebbe jó kapaszkodni, erre jó előre tekinteni. Mert nem a kuszaságot, nem a kiismerhetetlenséget, nem világkatasztrófák során kivajudott jövőt jelenti ez, hanem az evangélium teljességét, a reménységünknek a végét. Nagyon érdekes ennek a mai Isten tiszteletnek az ige sorában, hogy azt lehetne mondanunk, hogy az evangéliumhoz képest, Jézus szavához és tanításához képest a Jóbi ige egy sokkal emberibb és sokkal reménytelibb szó. Mintha az Ószövetség igéjében ma több evangélium lenne. A szenvedéseket megélő Jóbnak a fölkiáltása, reményteli kérése Istenhez, hogy adjon valami jövőt, valami reménységet. Azoknak a nagyon különleges irodalmi szépségű hasonlatoknak a sora után nagyon drasztikusan csattan az a kontraszt, hogy és az ember pedig meghal, és onnantól nincs tovább. Nem olyan, mint egy öreg fa, amely kihajthat, nem olyan, mint amiben elvész az élet, és mégis valahogy a csírája benne van. Hát hogy van ez, Uram? Csinálj valami mást. Hát tedd kellemesebbé, tedd elfogadhatóbbá. Jobb a szenvedések mélyén olyan evangéliumi bízó lelkülettel szól meg, ami egészen döbbenetes. És azután jön Jézus, és aztán jól elmondja, hogy mi az ítélet. És igen, ennek a realitásával is szembe kell néznünk. Ezzel is számolnunk kell. De ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mindaz, amit a Jézusi igében hallhattunk az oltár előtt, nem igazán úgy fogalmazódik ez meg, mint amit az Isten bocsát valami katasztrófa soraként a világra. Amiket ott olvashatunk az evangéliumi tradícióban, akár mindegyik szinoptikusnál, Máténál, Márknál, Lukácsnál, bizony ezek olyan dolgok, amelyeket az emberi bűn következménye szabadít a világra. Az ítélet, habár az Isten kezében van, és azt mondjuk, hogy az ítéletet majd ő tartja meg, Isten igazából, ami körülöttünk történik, tulajdonképpen maga az ítélet. Az ítéletet a bűneink fölött a bűneink következményei mondják ki. Az Isten ebben annyiban szerepel, hogy az ő rendje szabja meg ennek a világnak a normalitását, a teljességét. És ahol azt mi megszegjük, ahol abban mi belenyúlunk, ahol azt mi felszámoljuk, ahol más utat és értékrendet követünk, ott nem kell, hogy külön ítéletet mondjanak. Az elrontott emberi kapcsolataink, az elrontott teremtettség, a világ békéjének az összeomlása, népek és nemzetek konfliktusa, előre vetülő, még nagyobb konfliktusoknak a híre önmagában az ítélet. Nem kell külön kimondani, nem kell újból megfogalmazni, érezzük a bőrünkön. Az ítélet az a fajta megítélése a mi életünknek, hogy mi lehet a jövőnk, hogy merre felé megyünk. Ez egyrészt ott van a szívünkben egy vágyként, hogy olyan jó lenne, ha helyreállna minden, ez jobb. És aztán Jézusnak az egyenes szava, amit viszont tesztek, amit csináltok ezzel a világgal, a saját magatokkal, az emberi kapcsolataitokkal, az ott van előttetek. Az az ítélet. Annak a következményeit hordozzátok. És ennek a feszültsége, ennek a dialektikája állandóan ott van az emberben. A keresztény emberben, a hitünkben. És ezért az utolsó ítéletnek és a végső időknek a megfogalmazása, ábrázolása, teológiája nem egy nyugodt dolog. Hanem rengeteg feszültséggel, rengeteg mozgással terhes, aminek az iránya kétséges. Mert ott van a vágy, hogy jó legyen, ott vannak a tények, hogy rossz, és ott van a kérés, az imádság az Isten kegyelme felé, hogy ő mégis ezt fordítsa valahogy jóra. Mégiscsak ítéljen úgy, hogy nekünk jó legyen. Mégiscsak valahogy visszakanyarodunk a Jóbi reflexhez, hogy talán van esélyünk a túlélésre. És akkor jön Pál apostol a most a szószéken felolvasott igével, a tesszalonikai gyülekezetnek szóló tanítással, ami egyébként is rengeteget foglalkozik azzal, hogy hogy lesznek ezek a végső idők, és fölmerül még az a fajta szélsőség is, hogy tulajdonképpen elég az, hogyha most már innentől csak ezt csináljuk, mert úgyis mindjárt itt az Úr Jézus, addig meg ne törjük össze magunkat. De nyilvánvalóan nem ez a semmittevés. A keresztény hitnek a gyümölcse és a következménye, erre figyelmezteti a tesszalonikaiakat Pál apostol, és közben elmondja azt is, hogy igen, valami meg fog változni. Az egészen bizonyosak lehettek benne, hogy nem marad így. És valahogy ebben a titokzatosan megfogalmazott, különös képekben megfogalmazott páli tanításban oldódik föl az a fajta kettősség, ami ott feszül bennünk, ami hol biztossá, hol bizonytalanná teszi a jövőnk iránti hitünket és reménységünket. Mert ő ezt mondja, és nem feladatunk ennek fölfejteni a fizikai megvalósulását, hogy fölhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, az Isten harsonája, az Úr alászáll a mennyből, föltámadnak az elhunytak, mi, akik élünk és megmaradunk, pedig elragadtatunk az Úr fogadására a levegőbe. Ha most ezt meg akarjuk egy kicsit filmesíteni, vagy vizualizálni ezeket a mondatokat, ezeket a szavakat, akkor egy nagyon különös kép rajzolódik ki elénk, de igazából nem az a feladatunk, és nem az ennek az igének az értelmezési legfőbb vonala, hogy megpróbáljuk elmondani, hogy ez hogyan is fog kinézni valóságosan. Mint ahogy a mennyei jelenések könyvét sem tudjuk elmondani, hogy hogy fog kinézni az egész látomás, valami rendkívüli jövőnek a látomása, úgy ez sem. Milyen a főangyal harsonája, hogy fog kinézni, és milyen hangja van, nyilvánvalóan érezzük ennek a kérdésnek a banalitását, vagy hogy az Úr milyen hangon fog szólni éppen, és a föltámadás hogy zajlik, és hogy fogjuk azt látni, nyilvánvalóan nem az emberi gondolatnak a tárgykörébe tartozik mindez. Egy dolog viszont egészen bizonyos. Ezek a szimbólumok, ezek a szavak, ezek a botladozó, keresgélő mondatok, amik megpróbálnak egy jövőképet fölfesteni arról a pillanatról, egy dologról biztosan tanúskodnak, és egy dolgot biztosan mondanak. Hogy megint találkozik az, ami szét van szakítva. Hogy az ember számára valósággá válik az Istennek a jelenléte. Hogy az ember számára valósággá válik az, hogy megszűnik az idő. A föltámadás nem egyszerűen egy olyan lineáris folyamat, hogy most szúnyókálnak az elhunytak, és akkor egyszer csak fölébrednek. A halál az idő valósága, az az örökké valóságnak a széttöredezése. És amikor ez megszűnik, akkor megszűnik az idő. Akkor nincs kezdet és vég, nincs múlt és jövő, hanem valami örök és múlhatatlan jelen. Egy olyan pillanat, amiben minden együtt van. Tudunk ilyet, amiben minden együtt van? Amiben bele tudjuk sűríteni szép emlékeinket, szomorúságainkat, a pillanatnyi érzelmeinket és a holnapi terveink megvalósulását? Hát nincsen. Nem létezik ilyen. Nincs ilyen pillanat. Örök nekünk most nincs. És Pál apostol azt mondja, harsona szóval, riadóval, főangyallal, Istennel, föltámadással, elragadtatással, levegőjékbe fogadással, mindennel, ami itt szerepel, megint csak fölsejlik egy ilyen nagy freskó előttünk, ennek hallatán, hogy megszűnik az, ami eddig korlátozottá, töredékessé tett, megszűnik az, ami eddig hiányzott, és ott lesz minden egyben. Élők és holtak, mi így mondjuk, múlt és jelen. Isten és ember, ami megfoghatatlan távolságban van, amihez hit kell, amihez nem elég az embernek a sajátja, az Isten csírája, adománya kell, a hit ajándéka, hogy ebbe bele tudjon mégis kapaszkodni, és ez egyszeriben megszűnik. Nem lesz rá többé szükség. Nem lesz múlt, jelen és jövő, hanem egyetlen kifeszített örök pillanat, amiben minden benne van. Minden. És mindenki, és minden egészé válik, ami töredékes, és minden valósággá lesz, amit reméltünk, amit vártunk, amiben ott van Jób, akinek kisimulnak a szenvedő arca és ráncai, és ott van Jézus, aki kitárja a kezét és hív magához, és ott vannak azok, akiket ismertünk és szerettünk, és ott vagyunk mi, és egyszerűen nem érezzük, hogy van-e olyan, hogy veszteség vagy remény, nem érezzük, hogy van-e olyan, hogy halál vagy élet, hanem valami megfoghatatlan, tökéletes, háborítatlan egész, az élet valósága az Istenben, ahogyan ő azt megálmodta és megteremtette számukra. Lehet azon gondolkodni, hogy hogyan fog ez bekövetkezni. Lehet azon gondolkodni, hogy a múló időben ez egy idővonalra elhelyezze valamikor, a történelem kronológiájában hol lesz, nem mintha onnan számítana, hogy van-e vagy volt-e történelem. Bocsánat, tanár úr. Nyilvánvalóan nem ez a lényege ennek a dolognak, hanem az, hogy abban a pillanatban mindaz, ami előtte volt, és mindaz, ami utána lesz, és akkor van, az valami csodálatos isteni harmóniává és egészé válik, amiben nem csak ő van önmaga dicsőségében valami elvont valóságként, hanem ott vagyunk mi mindannyian, személyesen, egyen-egyenként, a magunk egzisztenciájával, a magunk életével. És amikor így látjuk ezt az egész kavalkádot, amikor így próbáljuk meg összerakosgatni ezekből a mozaikokból a világosan látható képet, amikor ítélet vasárnapján az a gondolat van bennünk, hogy az ítélet nem egyszerűen az, hogy mi jók voltunk vagy rosszak, hittünk jobban vagy kevésbé, hanem az ítélet az, hogy ennek a világnak valami újra, valami teljesre, az Istenre van szüksége, akkor megnyugodhat a szívünk, és békességet nyerhet a lelkünk. Hogy az ítélet nem valami egyen-egyenként ránk kimondott büntetés. Az ítélet a világ fölött az, hogy most már ne az ember, és ne az Isten nélküli világ próbálja megoldani a jövőt. Az ítélet az, hogy az Isten újból belenyúl ebbe a valóságba, ebbe az időbe, ebbe a történésbe, ebbe a történelembe, és azt mondja, hogy akkor most ezt helyreállítom. Az ítélet az, hogy mi erre képtelenek voltunk. Az ítélet az, aminek a feszültségét magunkban kell hordozni, hogy minden jó szándékunk és jó akaratunk ellenére nem fogjuk tudni megoldani ezeket a problémákat. Együtt kell élnünk ennek a mérhetetlen terhével. És mégsem szabad föladnunk a jó cselekvését. Mégsem szabad föladnunk, hogy azért tehetjük a jót. Ahogy a tesszalonikaiaknak mondja Pál apostol, hogy ne az legyen, hogy hátradőltök, mert az Isten majd mindent megold. És mindjárt itt van. A tesszalonikaiak ezzel a mindjárttal tévedtek egy laza 2000 évet. Már nincs ott az a gyülekezet, akiről itt beszél Pál. És mi meg még itt vagyunk. Ennek a terhét, ennek a feszültségét, mégis ennek a mindent helyreállító ítéletnek a reménységében oldhatjuk föl, és mondhatjuk azt, hogy mi akkor is tesszük a jót, mi akkor is járunk a Krisztus útján, mi akkor is megmutatjuk ennek a világnak, hogy bátran álljon az ítélet elé, és bátran vállalja az arcát az Isten előtt, hogy nem sikerült. De neked, Uram, sikerülhet. És ő ezt meg fogja tenni. Amiről Pál úgy ír, hogy majd a főangyal trombitál, és az Isten szól, és a halottak föltámadnak, és találkozunk, és együtt leszünk, és minden egybe van. Amiről Jézus úgy beszél, hogy bizony megrendülnek az egek tartó oszlopai, és úgy érezni, hogy minden összeomlik, de akkor megjelenik az, ami mégis összetart mindent, és amiről Jób úgy tanúskodik, és úgy könyörög fájdalmai között, hogy adj valami enyhülést, és legyen jó, mert te irgalmas Isten vagy. Ez, ami ítéletbe vetett, és az ítéletre néző reménységünk, és ez az, ami meg tud tartani bennünket ma is a Krisztus mellett, ez az, ami reménységet ad azok iránt, akik előre mentek, ez az, ami reménységet ad a saját jövőnkre nézve, és ez a hit, ami beteljesedve, látássá válva, tényleg eléri a célját, Isten terve és az ő akarata szerint. Kedves testvérek, ítélet vasárnapján, az egyházi esztendő utolsó szakaszában, amikor nagyon sok egzisztenciális mélységű gondolat elönt bennünket, és megfogalmazódik bennünk, hogy mi lesz a jövő, meg tudunk-e állni az ítéletben, miben reménykedjünk, hogy lesz ez az egész, adjon vigasztalást, és adjon bátorságot, biztonságot, az igének ez a sok-sok tanúságtétele, ami arról szól, hogy az ítélet nem más, hogy ami nekünk nem sikerül, arról kimondjuk, hogy ennyi volt, és itt a vége. De ez a vég nem a csúfos bukásnak és a kudarcnak a pillanata, hanem a helyreállításnak, az örök életnek, az üdvösségnek, a teljességnek a pillanata. Mi egy ilyen ítélet felé megyünk. Mi egy ilyen ítéletet akarunk meglátni. Bár látnánk meg, bár érezhetnénk és tudnánk, és bár fogadnánk el, fogadhatnánk el már most, hogy ami nekünk nem sikerült, azt innentől az Isten örök békévé, harmóniává, teljességé teszi. Az ő végtelen kegyelméért, Krisztus szeretetéért, és hogy mi mindannyian az övéi legyünk, az életé legyünk, örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy te megmutattad a bűn mélységét, megmutattad a rombolás súlyosságát azokban az ítéletekben, amelyeket már végig kellett néznünk és el kellett hordoznunk. Add, hogy amiért ne ellened lázadjunk, hanem fölismerjük a világnak, rád van szüksége. Add, hogy ezt a mi életünkben megéljük, Add, hogy ezt bátran hirdessük, és add, hogy régen volt gyülekezetekkel, bibliai alakokkal, hitvallókkal és gyermekeiddel együtt valljuk és várjuk, és együtt legyünk a te eljövendő örök országodban. Amen.